Kedves testvéreim, az az ige, amelynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok. Írva van a Jób könyve 36. részének 18., 21. és 24. versében. A megnevezett szent helyen így szól hozzánk Isten igéje. Csak az indulat ne ragadjon el, ha csapás ér. Vigyázz, ne fordulj a gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyomorúság helyett. Inkább arra gondolj, hogy magasztald tetteit, amelyekről énekelnek az emberek, eddig az írott ige. Kedves testvéreim! Július 7-én, Pünkösd második napján hirdettem legutóbb e helyről Isten igéjét. Akkor kezdtük olvasni a Jób könyvét. Kézenfekvő volt tehát, hogy akkori textusomat a Jób könyvéből válasszam. Meg is tettem. És azóta is még mindig Jób könyvét olvassuk a Bibliaolvasó kalauz útmutatása szerint. Azóta, aki olvasta Jób könyvét sorozatban rendszeresen, csodálhatta az Ószövetség nagy szenvedőjének, Jóbnak kitartását, álhatatosságát nagy megpróbáltatásai alatt. Tanulságos lehet számunkra, hogy megvizsgáljuk azt is, mi lett ezzel az emberrel, mivé lett, mivé formálódott. Mert hiszen nem egy vonalon halad mindig a mi életünk. Vannak buktatói, van az életvitelünknek mélysége, vannak magasságok. És én úgy gondolom, hogy ha megvizsgáljuk Jób életének a történetét, amit nyomon követhettünk a 37. fejezetig, akkor az számunkra is sok tanulságot adhat. Feltűnhetett például mindannyiunknak, hogy kezdetben Jób azokat a szörnyű megpróbáltatásokat milyen nagy álhatatossággal tűrte, viselte. Akik esetleg kevésbé tájékozottak, azok számára röviden elmondom, hogy Jób egy istenfélő, becsületes, fedhetetlen életű ember volt, akit a Biblia így mutat be, mindjárt a könyv elején. És ez a hitben élő ember, ráadásul vagyonos ember is volt. Nem sorolom föl jószágainak számát. Nem írom le, nem jellemzem a jólétét. De ez az ember, ez a hitben élő Jób egyszer mégis eljutott odáig, hogy megingott a hite. Úgy volt, mint mi szoktunk lenni. Mi is egy darabig viseljük a terheket, de hát az vesse ránk az első követ, akivel még nem fordult elő, hogy elbizonytalanodott hitében. Jób azt mondja, egyszer elkeseredettségében, fájdalma között, hát, bár tudnám, hol az Isten, elmennék trónusáig, eléje terjeszteném ügyemet. Bár tudnám, hol az Isten. Régi énekünkben énekeltük ugyanezt. Ma már nincs az énekeskönyvünkben, hogy hol az Isten. Örök Isten, merre-merre vagy? Vajon hol van a te országod? Az idősebbek még emlékezhetnek erre az énekre. Mi annak idején még tanultuk. Akármennyire elítélendő, előfordul mégis velünk, hogy azt mondjuk, hogy bárcsak tudnám, hol az Isten. Előfordul az, hogy föltesszük a kérdést. Uram, hát mégsem én győzök, mégis a sátán diadalmaskodik felettem. Amikor Jób bemutatása volt, visszaidézek az első fejezetből, akkor megjelent Isten előtt a sátán is, és párbeszédet kezdett a sátán az Úristennel, mondván, nem ok nélkül féli Jób az Istent, hiszen te oltalmazod őt, a házát, és mindenit, amilyen csak van. Keze munkáját megáldottad, és jószága elszaporodott a földön, de nyújt csak ki kezedet, és tedd rá arra, amilyen van, majd káromol még téged. Ezért gondolja jó szenvedéseinek során, hogy talán csak nem a sátán diadalmaskodott, talán csak nem ő neki lett igaza. Hát bizony, a mi életünkben is vannak ilyen küzdelmek, ilyen vívódások. De jó, ha vannak lelki tartalékaink. Jó, ha nem az első megpróbáltatás alkalmával jutunk el már oda, hogy hol az Isten. Jó, ha van lelki muníciónk, és legalább egy darabig hitben tűrjük, elszenvedjük a megpróbáltatásokat is. De éppen jó példájából látjuk, hogy egyszer eljön az az időpont, amikor már nem tudjunk bírni tovább. Amikor már elgyengülhetünk, ilyenkor jó, ha vannak társaink, testvéreink, barátaink, akik megerősítenek bennünket. Senki sem kérhetett azzal, hogy akkora hite van, hogy ő neki erre nincs szüksége. Korintus leveléből olvasott, az első leveléből olvasott, hogy aki azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék. A keresztény élet nem individuális élet. A keresztény élet közösségi élet. Mi a kereszténységünket úgy kell, hogy éljük, hogy egymást erősítsük, egymást támogassuk. Mostani időben, akármerre megyek gépkocsival, mindenütt látom a földeken a kombájnok szorgalmas munkáját. De nem csak az tűnik fel az utazó előtt, hogy mindenütt dolgoznak a földeken, takarítják be a megérett gabonát, hanem én azt is észrevettem, hogy a mostani gabona szára nem olyan magas, mint mondjuk az én gyermekkoromban volt. Most már úgy nemesítették a gabonát, hogy nincs neki olyan magas szára. Emlékszem, a rózs embermagasságra nőtt, és a buza is sokkal magasabb volt, mint manapság. Sokszor eltűnődtem, hogy hát hogy bírja meg az érett kalászt az a vékony szár? Hát csak úgy, hogyha sűrű, a ritka buza, ritka árfa, ritka rozs, az nem csak a termésben hoz csekélyebb hasznot, hanem ki van téve annak, hogy egy vihar, egy szélroham megdönti, amikor kézzel arattak, emlékszem rá, hányszor megkerülték a megdőlt gabonát, amelyeket földre tarolt, letepert a szélvihar. Csak úgy tudott megállni a vékony szárú, telt kalászú gabona, hogy sűrű volt, egymás mellett álltak, és egyik a másikat nem engedte eldönteni. Hát itt van a keresztény élet is, testvéreim. Az individuális, magányos kereszténykedés az magával hordja a földre esés lehetőségét, kísértését. Jó, ha vannak társaink, testvéreink, akik közvetlenül mellettünk állnak a megpróbáltatás idején. Amikor Jobbról beszélünk, nem feledkezhetünk meg három barátjáról. Talán ismerik a neveket, de azért mondom. Elifáz, Bildád és Cófár. Amikor ez a három barát megtudta, hogy milyen szörnyű szenvedései vannak Jobbnak, oda siettek hozzá. És azt olvasjuk a Bibliából, hogy hét nap és hét éjjel ott ültek a földön mellette. És sokáig nem is tudtak megszólalni, csak ott voltak. Eszembe jut most közvetlen elődöm, Barsi Miklós, aki segédlelkész koromban principálisom is volt, nehéz sorsú ember volt. Sok mellőzés is érte, és sok megpróbáltatásban volt része. Én most tisztelettel emlékezem rá, és felidézem lelki pásztorkodásának a legfőbb erényét, a beteglátogatást. Nehányszor elkísértem annak idején a kórházba, meg családi házakhoz, betegekhez, és csak néztem, csak csodáltam azt a karizmát, ami benne rejlett. Megállt az ágy mellett, és sokáig nem szólt egy szót sem. Csak nézte a beteget. Már én nyugtalankodtam, hogy hát mi lesz, nem szól egy szót sem. De a súlyos beteg láthatólan erőre kapott a tekintetétől. A nézése beszélt. Miről beszélt? Hogy együtt érzek veled. Hogy nem hivatalból teszem, amit teszek, hanem emberként, testvérként veled vagyok. Úgy volt, mint jó barátai. Először meg se tudtak szólalni, amikor oda mentek Jobhoz, a beteghez. És csak későbben szólaltak meg. Én most Elifáznak, az egyik barátnak, Jobhoz intézett beszédéből vettem három mondatot. És ezt szeretném szívetekre helyezni, kedves testvérem, ezt a három mondatot, mert mindannyian ki vagyunk téve olyan megpróbáltatásnak, amiben része volt a szenvedő Jobnak. Akik életük alkonyán vannak, számoljanak azzal, hogy eljön az az idő, amikor túl nagyok, majd hogy nem elviselhetetlenek a szenvedések. És akkor jó, ha van olyan támaszunk, olyan biztatásunk, mint amilyen biztatást adott Jobnak az egyik barát, Elifáz. Ezt a három mondatot hiszem, hogy mindenki el tudja magával vinni otthonába, és elrejti szívében. Mert az egész ige hirdetést el is felejtitek, amit hallottatok tőlem. Ez a három mondat ott maradhat egész biztosan. Az egyik a 18. versben. Csak az indulat ne ragadjon el, ha csapás ér. Aktuális a figyelmeztetés. Mert amikor nyögünk a terhek alatt, akkor az indulat hamar jön, és könnyen Isten káromlókká válunk. A másik mondat, vigyázz, ne fordulj a gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyomorúság helyett. Nyomorúság adott. A gonoszság az megidézhető, az felvállalható magatartás forma. Nem jó csere. Még ha nehéz is hordozni a nyomorúságot, a gonoszsággal nem szabad elcserélni sosem. És végül a 24. versből való intelmet mondom. Inkább arra gondolj, hogy magasztald tetteit, amelyekről énekelnek az emberek. Még a megpróbáltatás idején is van okunk és lehet okunk az Isten magasztalására. Én azt kérem, kedves testvéreim, hogy Elifáznak ezt a három intelmét, amit még egyszer megismétlek, vigyétek magatokkal. Csak az indulat ne ragadjon el, ha csapás ér. Vigyázz, ne fordulj a gonoszsághoz, ne válaszd azt a nyomorúság helyett. Inkább arra gondolj, hogy magasztald tetteit, amelyekről énekelnek az emberek. És ehhez a három igevershez, ez a három intelemhez még egy mappát is szeretnék adni, amiben mind a három belefér. Ez a mappa pedig legyen az a pár igevers, amit lekcióként felolvastam. Ezt is megismétlem. Szenved-e valaki köztetek? Imádkozzék. Öröme van-e valakinek? Énekeljen dicséretet. Beteg-e valaki köztetek? Hívassa magához a gyülekezet véneit, hogy imádkozzanak érte, és kenjék meg olajjal az Úr nevében. És a hitből fakadó imádság megszabadítja a szenvedőt, az Úr felsegíti őt, sőt, ha bűnt követett el, bocsánatot nyer. Voljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének. Amen.